Emlékezzünk Arany János halálának évfordulójára. Dr. Kovács József László, irodalomtörténész és Paulovics Terézia rendhagyó irodalomóráját hallják. Arany János és a Biblia. Nem hal meg az, ki milliókra költi, dús éltekincsét, ám bár napja múl, fennmarad, s nőttön nő tiszta fénye. Írja Arany János a Széchenyi emlékezete versében 1860-ban, húsvétkor, a legnagyobb magyar halála napján. Az ódai szárnyalású költeményében a költő Jézus halálával és feltámadásával kapcsolja össze a nemzet sorsát. Az egész művet a haza feltámadásának hite hatja át. Széchenyi alakját Mózeshez hasonlítja. Nekünk is áldozatot kell bemutatnunk a nemzet oltárán, a jobb jövőért imádkoznunk kell érte. A bibliai nevek, kifejezések egész költészetét meghatározzák, jelképesek. Józsué, Lót, Jerikó, ószövetségi nevek. Fájdalommal jaldul fel 1866-ban Juliska emlékezetű című versében a megtört szívű költő, mint Jeremiás próféta. Hisz egyéni fájdalma mellett a haza is olyan, mint egy romba dőlt oltár. A vershez írt fájdalmas jegyzete is igazolja mindezt. Nagyon fáj, nem megy. Az oltár és a vasárnapi istentisztelet a fülemülében is megjelenik, mint egy a teremtett természet szépségének áhítata. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt fülemüle épp a közös gajra üle, azt szemelvén ki oltárnak, hol az Isten dicsőítse szép énekkel, megköszönvén a napot, melyre ím felvíradott, a sugárt és illatot, a fényt és harmatot. Szent Ferenc naphimnuszának szárnyalása hangzik egy kisszerű tyúkperben a fülemüle énekben. A bibliai műveltségét nagyszalontáról, otthonról, a szülői házból hozta a költő, a bogárhátú viskóból, amit Szent Egyháznak nevezett. Idős szülei rendkívül vallásosak lévén e hajram rám is korán elragadt az ének, a Szentírás vonzóbb helyi lettek első tápja györge lelkemnek, írja Gyulai Pálnak. Vallomása szerint ebből alakult ki kedélyében a komolysága is. Drágár szót soha nem hallott szüleitől. A zsoltárokat és a Biblia vonzóbb részeit már 5 évesen hallásból tanulta meg, vonzódott hozzájuk. 6 évesen már megtanult olvasni művelt apjától, latinul tudta a Pater Nostert és a Krédót, a Hiszek egyet. A szülei azt várhatták tőle, hogy pap lesz. A családból hozta a műveltség mellett az erkölcsi tartását. Szalonta, a szülőföld, a haza életre szóló élményét, szeretetét. Az iskolában csodájára jártak bibliai tudása miatt, hisz kisdiák korában a Szentírást már 3-szor is elolvasta. Az olvasás ragályába estem, vallotta magáról. Egyéniségének, műveltségének kialakulásában a szülői ház és a Biblia adott alapvető erkölcsi tartást is. Ezt fejezte ki a Toldiban, amikor Miklós anyjától búcsút vett, Isten áldásával bocsátotta el a fájó szívű anya. Áldjon meg, anya eddig mondta, hogy ki áldjon, vagy kit, az csak úgy gondolta. Tudta, hogy az, aki a szívet vizsgálja, minden kívánságát benne találja. Arany többször is így búcsúzhatott el az édesanyjától, aki 8 gyermeket veszített el. A költő gyermekeit is vallásosan nevelte. Amikor a nemzet sorsa válságos lett, a családi körbe menekült, mert tudta, övéit el nem hagyja, ki minnyájunk édesatja. A kisfiát imára buzdította a Fiamnak című versében, mert a vallás vigasz számunkra. Az elviselhetetlen élet helyett Istenhez kell fohászkodnunk. Kiskacsódat összetéve imádkozzál. Ezzel a refrénnel nyomatékosítja érzelmeit, hisz a bölcsisten egészben működik, egészre fordít gondot. Lej vigaszt a szent igében. bujdosunk-e földi téreken, kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Szent Pálnak a zsidókhoz írt leveléből idézte a versben ezt a sort, bujdosunk-e földi téreken. Talán már kisfia is ismerte a Biblia idézetet. Az ifjú arany 14 évesen segíttanítóként dolgozott, tanított és tanult. A barátok szeretete, Szilágyi István, de főleg Petőfi Sándor hatása életre szóló élményt jelentett számára. Ők biztatják írásra is. Szorgalmas ember, a hivatalban, a debreceni református kollégiumban, majd az akadémián is így dolgozott. Több ezer levelet írt meg életében gyöngybetűkkel. A zsoltárok közvetlen érzelmi hatást, ellenállást váltotta ki belőle az önkény idején. Mindent, bár leplezetten kimondani, sőt, elepel szebbé tette a gondolatot, s a hang bájban nyert. Nem stíluseszköz, átszövi egész költészetét. A feltámadás motivuma jellemző a Keveházában. Harmadnap a hunok hada feltámad. A rodostói temetőben Rákóczi kelti a halott társait. Megjelenik itt az utolsó ítélet kürt szava is. Hadd zengjen a tárogató, mint a feltámadási kürt. A harmadnap is Jézusra utal. A nemzet és Jézus feltámadása közti párhuzam egyértelmű. Feltámad az elveszett reménység. A hármas szám is jellemző. Az átmeneti feledés a nemzetben három napig tart. A nemzet Széchenyi harmadik szózatára ébredt fel. Elbeszélő költeménye a Toldi előhangjában felidézi Miklós alakját. Ha most feltámadna, s eljönne közétek, minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek, írja. A Ráhel és a Ráhel síralma a legmerészebb allegorikus párhuzama megolt csecsemők és a nemzet szabadságának elvesztésén érzett fájdalom belső megrendülést közt. Ez az allegória Arany János merész hangú művei közé tartozik. Zsarnoki féltésed vérengzése volt ez, de tudd meg vérszopó Heródes, hogy ő nincs elveszve. Napjait számítvák, megifjult az idő, és kitől rettegsz, nem féli fegyveredő. Az ige, az eszme. A hazafájdalma azonos Ráhel fájdalmával. Az 1851-es évben a Biblia szövege alapján tudta elmondani a költő azt, amit el kellett volna hallgatnia. Mindenki tudta, hogy ki a zsarnok Heródes. A Biblia alakjait jól ismerték a kor magyar polgárai, hiszen a köztudatban éltek azok. Egy hasonlat, egy szólás elég volt arany szerint is, hogy az olvasó megértse a ki nem mondott gondolatot, érzelmet. Ezt igazolják történelmi balladái is. Az Örök zsidó 1860-ban írta, a költő zaklatott lelkiállapotát egy bibliai elbeszélés alapján fejezi ki. Amikor Jézus a keresztet vitte a Golgotára, egy ajtón álló szolga, Ahasvérus, Kartofilus, meglökte Krisztust, büntetése az örök bolyongás lett. Én már megyek, de te megvársz az ítélet napig. A költőnek sehol sincs nyugta, bolyong zaklatott szívvel, Szalonta, Nagykőrös, Pest közt. A refrénben fájdalom űzi a költőt is. Tovább, tovább. Az ódon stílus is kifejezi ezt a hangulatot és életérzést. A bibliás Arany János hite, meggyőződése erősítette a nemzeti ellenállást. Én szegény költő vagyok, örökül hát nem sokat hagyok. Legfőjebb mocsoktalan nevet. Élete egyszerű, de mégsem nyugodt. Csendes, mint név, mely gondolná, folyton küzdés, melyben én voltam a gyengébb fél. Tehetségem mindig előre tolt, lettem töredék. Életében a munka édes és gyönyörűséges igáját hordta. Olvassuk, újraolvassuk műveit, ez erkölcsi kötelességünk is. Arany János költészete mentőv, amiben lehet kapaszkodni, valja Márai Sándor. Dallama örök, írja Reményi. A bibliás arany emberi és költői példája örökké érvényes. Írta dr. Kovács József László és Paulovics Teréz.
József Attila, levegőt. Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafele menet? A gyepre éppen langyos sötétség szállott, mint bársony permeteg és lábam alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve körben gugultak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázva botlott. A hűvös televény a lámpák felélese gyanakvóan, vadkácsa riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti-e tájol elhagyott. És ím váratlanul előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem. Kifoszthatna engem, hisz védekezni, nincsen semmi kedvem, még nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek. Aktába írják, miről álmodoztam, s azt is kiérti meg. Én nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. És az országban a törékeny falvak, anyám ott született, az eleven jog fájáról lehúltak, mint itt a levelek, s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse, s elporlik. Szétpereg. Ó, én nem így képzeltem el a rendet. Lelkem nem így honos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, aki alattomos. Sem népet, amely retteg, hogyha választ, szemét lesütve, fontos sanda választ, és vidul, ha toroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet. Pedig hát engemet, sokszor nem is tudtam miért, vertek, mint apró gyermeket. Kiugrott volna egy jó szóra nyomban. Én tudom, messze anyám, rokonom van. Ezek idegenek. Felnőttem már. Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van, és lélek vagy agyag még nem vagyok, s nem oly becses az írhám, hogy érett fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel. Emberek, nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk még vágyat érlel, nem kartoték adat. Jöjj el, ó szabadság! Teszülj nekem rendet. Jó szóval oktasd, játszani is engedd, szép, komoly fiadat. József Attila.
Mária Rádió. Most, amikor a budai vár épületei sorban megszépülnek, fontos megemlékeznünk arról a fényes győzelemről,
amellyel 1686-ban itt az európai seregek fővárosunkat visszahódították a törököktől. Ez volt a tárgya a Petneházy Alapítvány konferenciájának, ahol a Mária Rádió hallgatói számára Bíró Magda készített riportot.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Bíró Magda. Én ezúttal egy konferenciáról fogok tudósítani önöknek. Köztudott, hogy a parlament felsőházában konferenciát rendeznek, ezek különösen kiemelt fontosságú rendezvények. A közelmúltban itt került sor a budavári konferenciára, amelyet a Petneházy Alapítvány rendezett. Én a Petneházy Alapítvány elnökéhez, Petneházy Dávidhoz fordulok, és őt kérdezem, milyen alkalomból lett egybehívva ez a konferencia, és miért tartják ezt a témát rendkívül aktuálisnak, oly annyira, hogy a házelnök a felsőház gyönyörű, elegáns történelmi termében rendeztette meg a konferenciát.
Kezdjük, köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, ez számunkra is egy nagyon jeles esemény volt. Az esemény létrehozásának igényét azt szülte, hogy ugye 1686. szeptemberében a összevont seregek pápa irányítással visszafoglalták Budavárát török uralom alól, és azt gondoljuk, hogy ez egy olyan szelete a magyar történelmek, amire minduntalan fel kell hívni a figyelmet, mert sajnos nem kap elég hangsúlyt és figyelmet. Ezért hoztuk létre ezt a konferenciát, ami már nem első alkalommal került megrendezésre, és nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy házelnök úr elfogadta ennek a fővédnökségét, illetve hogy a felsőházi terem adhatott ennek a parlamentben helyet. Azt gondoljuk, hogy ilyen eseményekkel lehet megfelelő módon felhívni a figyelmet a szélesebb közönség számára is, hogy ez a történelmünknek egy olyan meghatározó eseménye és pontja, amivel mindenképpen foglalkoznunk.
Petneházy Juditot, az alapítvány létrehozóját kérdezem. 1686-ban Budát a magyarok nem a saját erőjükből szabadították fel, sajnos.
Nem, természetesen nem. Hát egy nagy európai összefogás volt, ami azért is nagyon pozitív, mert ez egy nagy európai keresztény összefogás volt. Nem jött össze könnyen, de ennek nagy segítője volt Ince pápa, aki maga is komoly anyagi támogatással járult hozzá Buda visszavételéhez és ehhez a török elleni harcokhoz, aki ezért nagyon-nagyon megérdemli a szobrát a budai várba. És ezentúl pedig az egymással nyilván, mint mindig veszekedő hatalmak között olyan módon békét teremtett, hogy egyszer valami közös cél érdekében fogjanak össze, és ez megtörtént. És tényleg fantasztikus, hogy honnan jöttek harcolni ide, természetesen nagyon sok magyar is, de a katalán harcosoktól kezdve a svéd zsoldosokig mindenki volt itt, tehát nagyon-nagyon sokan Európából, és természetesen nagyon sok magyar is, és azért azt is mindig el kell mondani, hogy ezeket a hadseregeket, akik itt voltak az országban, el kellett látni, ezt nyilván az itt élő magyarok tették, tehát azért nagyon nagy áldozatot hozott ez az ország, a magyarok is, ezért meg az itt harcoló harcosok is.
Kik üdvözölték, milyen közéleti személyiségek üdvözölték a konferenciát?
Igen, elsősorban meg kell természetesen Kövér László urat, az országgyűlés elnökét, aki az alapítvány létrejöttekor is már támogatott bennünket, és most, amikor ez az évfordulóra sor került, akkor elvállalta ennek az ünnepségnek és ennek a konferenciának a fővédnökségét, sőt elvállalta a nyitó szavakat is, és hát nagyon-nagyon hálásak vagyunk neki ezért, és az, hogy ott tarthattuk a felsőházi terembe, amit azért tudni kell, hogy ha ez az egész nem történik meg, ezt, ahogy én el is mondtam a zárószavaimba, ha nem történik meg, akkor Buda visszavétele, lehet, hogy nem ülhettünk volna ott abba a csodálatos terembe az országgyűlésbe, mert akkor sajnos a történelmünk nagyon másképp alakult volna. Aztán felkértük Bartonyi János külügyminiszter urat, aki a tanácsadó testületünknek tagja, és ő is első perctől nagyon támogatta ezt az alapítványt, és ő nem csak mint külügyminiszter, ő diplomáciát is oktat, meg nemzetközi jogot, és ezért arról beszélt, hogy ez a keresztény összefogás, ez az európaiság akkor mennyire fontos volt, és milyen jó, hogy ez így megjelent, és milyen jó, hogy akkor Európának egy ilyen fontos központja, amilyen Buda is volt, az visszakerült európai kézre, tehát magyar kézre. Aztán még volt az első részben egy előadónk, Fodor Gergely, kormánybiztos, akit ugye várkapitánynak hívnak, tehát ugye a budai vár és hát a Buda visszaállításával kapcsolatos munkálatoknak a felelőse és vezetője. Ő beszélt arról, hogy milyen károk keletkeznek, mi történt a budai várral, de arról is beszélt, amit azért a mai ember kevésbé tud, hogy milyen károkat tettek 45 után is, tehát nem csak a háború, meg az iszonyatos ostrom tett nagyon nagy károkat, de hogy milyen károkat tettek maguk a kommunista rendszer vezetői, akik lebontottak olyan épületeket, amit nem kellett volna. Na most hát visszakerülnek, visszaépülnek ezek az épületek, tehát nem csak a múltról beszéltünk, hanem arról is, hogy a ma embere mit tesz azért, a mai fiatalság, a fiatalok, mit tesz azért, hogy Buda újra azt a fényét visszakapja, amiről az utazók beszéltek, amikor a török idők előtt erre jártak, hogy mennyire emlegették, hogy milyen csodálatos város ez. És aztán utána három történész beszélt azokról az ismeretekről, amiket úgy nagyon nem mindig tudunk, hogy szóval nagyon kiegészítették a tudásunkat és az ismereteinket. És hát a zárószó volt az enyém, ugye, hogy befejeztük.
Szeretnénk hallgatóinknak bepillantást adni legalább arról, hogy a történészek mit tartottak nagyon fontosnak Budavár történetével kapcsolatban. Erről a kérdésről Torda Eszter, az alapítvány tanácsadó testületének tagját kérdezem.
A három kiváló történész, ahogy említettük, kontextusba helyezte az adatokat és az ismereteket, és egy több évszázados folyamatra, akár máig ható folyamatokra hívta föl a figyelmet. Dr. Párfi Géza történész, az MTA doktora. Az első előadó nagyon röviden, rögtön egy erős felütéssel első trianonként fogalmazta meg a gondolatait Budavár elvesztése és annak traumája és azok a veszteségek, akár mind gazdasági, mind politikai, mind emberfő veszteségben. Ő első trianonként definiálta ezeket az eseményeket. Felhívta a figyelmet, hogy az ottomán-oszmán birodalom a 15. századra világbirodalommá vált, ami a legerősebb hadsereggel és a legerősebb gazdasággal bírt azokban az évtizedekben, így a Magyar Királyság, amely Európa középhatalma volt és regionális hatalma volt, időkérdése volt, hogy mikor esik el, és az volt a kérdés az időpont után, hogy milyen veszteségeket fog elkönyvelni ez a királyság. Felhívta azt arra is a figyelmet, hogy az akkori veszteségek olyan komoly politikai következményekkel jártak, ami tulajdonképpen a 20. századig hatottak. Felhívta a figyelmet, hogy az a később kialakuló nemzetállamok fővárosai akkor emelkedtek fel, megemlítette itt Pozsonyt, Zágrábot, Belgrádot és Bécset, és Buda, mint főváros gazdaság és igazgatási központjának az elvesztése tulajdonképpen csak a 20. századra, az első világháború után tudott helyreállni. Ennek a traumáit foglalta össze, és adatokkal alátámasztva. A második történész úr, Kassa Péter, Európa frontvonaláról beszélt, és azt a tanulmányainkban és a mai ember számára tézisként, hogy puska lövés nélkül foglalták el a törökök Budavárát, ezt hosszú előadásában táfolta. Kassa Péter történész úr rávilágított, hogy már Budavár elvesztése is egy európai hadsereg állt szemben az oszmán a hadsereggel. Nyugat-európai vezetők, politikusok és hadvezérek küzdöttek Budáért és Magyarországért, hogy ne kerüljön török kézre. Majd végül Vég András, régész történész, docens beszélt a középkori magyar fővárosról, a reneszánsz meghatározó fővárosáról és a hatásairól, mint ahogy az épületekről is, vagy azoknak a maradványairól, ami a mai napig a mai ember számára is látható, vagy akár most tárják föl.
Hát reméljük, hogy ennek nagy része újra látható lesz tényleg Budavár rekonstrukciója után. Így módon akkor bepillantást adtunk kedves hallgatóinknak ebbe a történelmi konferenciába. Petneházi Dávidhoz fordulok, és őt kérdezem. Ez valahogy az utóbbi években a 15. 16-17. Század egy kicsit feledésbe merül. Kik azok elsősorban, akik felé fordulnunk kell? Például úgy tudom, hogy az ön családja is elhíresült abból a szempontból, hogy talán egy egykori tagja tűzte ki elsőként a magyar zászlót a Budavár csúcsára. Mit tudunk erről ma?
A kora újkornak ezt a szakaszát az elmúlt időszakban kezdtük el kiemelten kutatni. Egyértelműen kimutatható, hogy az a történelmünknek igazán meghatározó és fontos évszázadai voltak. Annál is inkább, mert ugye akár itt a török hódoltságra gondolunk, vagy akár, hogyha egyházi vonalon vizsgáljuk, a reformáció és ellenreformáció időszaka is ide tehető. Ugye Magyarországnak egy borzasztóan érdekes, sokszor viszontagságos, de sok mindenben a mai mindennapjainkra is kiható évszázadai voltak ezek. Akár gondoltunk itt Trianonra is, ami az egyik előadásnak a témája volt, hogy alapvetően jól látható, hogy Trianon gyökerei már itt elkezdődtek ezekben az évszázadokban. Látható, hogy Magyarország és Európa történelmében a budavári visszavétel, az 1686-os egy borzasztóan fontos esemény volt, egy olyan európai összefogás, és ugye itt fontos kiemelnünk, hogy ráadásul egy keresztény alapon megszerveződő Vince pápának a közbenjárására megszerveződő nagy sereget tudtak összeállítani, aki felvette a törökökkel a küzdelmet, és ugye ide kapcsolódik, amit ön is kérdezett, a Petneházi családnak az egyik híres leszármazottja, Petneházi Dávid, aki ugye egy szabolcsi nemes volt, aki ebben a csatában részt vett, és az élén ment a csapatoknak, és a legenda úgy tartja, számos kutatás folyt erről, de végül is ebben nagyjából konszenzus van forrásokat illetően, hogy Petneházi Dávid volt az első, aki mintegy jelezve, hogy a töröktől visszavették Budavárát a keresztény seregek, kitűzte a magyar lobogót, és ezzel mindenki számára hírul adta, hogy a törököket elzavarták Budaváráról.
Abban az időben a felekezetek nagyon élesen szemben álltak egymással, és akkor hogy volt az mégis, hogy a petneháziak itt harcoltak, akik protestások voltak?
Igen. Ugye ennek van egy történelmi és van egy lelki eredete is. Mi egy családon belül ugye erre minutalan próbáljuk felhívni a figyelmet, és a konferencián is volt erről szó, hogy itt egy olyan összefogást tudott összeállni, akár itt a Petneházi Dávid részéről is, hogy akkor is ott a keresztény világnak egységesen fel kellett lépni egy olyan erő ellen, amely mindenkinek felekezettől függetlenül a létét veszélyeztette. Ugyanis református hívő révén azért szemben állt jó néhányszor az akkori katolikus világgal, de akkor is ott felismerte, hogy olyan lépést kell tennie, ami az összkereszténységet védi.
Most ide kapcsolódik szorosan az, amit a házelnök Kövér László úr a bevezető köszöntőjében utalt, mégpedig, hogy Magyarországot háromszor foglalták el, úgyhogy elvesztette a függetlenségét. Az egyik a török hódoltság volt, a másik a Habsburgok, és azután végül is a szovjet uralom, ugye a 20. században.
Én azt gondolom, hogy azért ez nagyon sokat elárul egy nemzetről, és ha akár 1686-ot nézzük, akár a többi eseményt, hogy milyen módon tud összefogni, hogy mik azok a pontok, amikben meg tudja magát védeni, és annak ellenére, hogy akár itt 150 évről, akár később 50-60 évről beszélünk, mert a megszállást illetően évekig harcolt a törökök ellen, és ennek egyik csúcspontja volt ez a Budavár visszavétele. Itt jönnek elő az olyan igazi és húsvér hősök, akik kiállnak a nemzet dolgaiért, akik felelősséget vállalnak, és adott esetben, vagy szimbolikusan, vagy ténylegesen elől mennek és viszik az zászlót, és ezért vagyunk borzasztóan büszkék erre a felmenőnkre. Attól függetlenül persze, hogy ez az egész csata messze nem csak az ő érdeme, hanem egy olyan összefogásé, ami manapság is nagyon jó lenne, hogyha meg tudna valósulni, de sajnos Európa manapság sokkal széttagoltabb, és a keresztény világ is már nem közel sem annyira összetartó, mint akkoriban volt. Pontosan ezért azt gondoljuk, hogy ez is egy olyan plusz adalék, amire minduntalan fel kell hívni a figyelmet, mert ilyen szempontból is példát vehetnénk, és példát kellene vennünk az elődeinkről.
Köszönöm szépen a figyelmet. Bíró Magdát hallották.
Bíró Magda riporterünk műsorát hallották a Petneházy Alapítvány konferenciájáról.
Mária Rádió.
A következő percekben Rigóné Tomka Lea önkéntesünk riportját hallhatják az Aktív Hitélet támogatása digitális eszközökkel konferenciáról.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit innét a budapesti Magyar Szentek templomából, ahol ma kerül megrendezésre az Aktív Hitélet támogatása digitális eszközökkel elnevezésű konferencia. Ezúton kérdezném a digitális jólét koordinációs munkatársát, hogy mutatkozzon be a hallgatóknak és meséljen a programról.
Szeretettel üdvözlök én is minden hallgatókét. Én Fróma Rihárd vagyok, és a digitális jólét programon belül foglalkozok a digitalizációnak azzal a vetületével, hogy az emberre hogyan hat a digitális tér, a digitális kompetencia, és hogy erre az évre, különösen az eukarisztikus kongresszus fényében arra jutottunk, hogy egy új, számunkra új területet vizsgáljunk meg, hogy a hitéletben mennyire van jelen a digitalizáció, különösen a Covid pandémiás helyzetet követően, vagy az idő alatt jöttünk rá, hogy ez most már nem a jövő, hanem a jelen, ahogy ma is ez elhangzott egy előadás során, és itt már nem az a kérdés, hogy szüksége van rá, hanem az, hogyan használja fel az egyház, hogyan használja fel a katolikus vagy keresztény közösség, akár hívő oldalról, akár a papok, az egyházi személyek, szereplők oldaláról. És gyakorlatilag a lényeg az egészben az, hogy két talán látszólag különböző terület ezen a mai napon fonódik össze ezen a konferencián, mint téma. És azért lehet talán mondani, hogy látszólag különböző, mert hogy az ember azt gondolja, hogy a hitéleti kérdés az offline valós térre korlátozódik csak. Csak ugye pont a pandémiás helyzet mutatott rá, hogy van kimenekülő út, van egy alternatív lehetőség akkor, hogyha bezárkozunk és izolálódunk. És ez a két tér, az a digitális tér és a lelki keresztény hitéleti tér, az, ami annak most a meccéspontját látjuk most, és az a tervünk, hogy ez egy hagyományteremtő történet legyen, és innentől kezdve ez a kérdéskör ne egy egyszerű alkalomban merüljön ki, hanem minden évben rendezzük meg, méghozzá Carlo Acutis, boldog Carlo Acutis tiszteletére, aki ezen a napon halt meg, október 12-én 15 évesen, és várhatóan, amikor szentté avatják, akkor bízunk abba, hogy ő lesz majd az internet védőszentje.
Köszönöm szépen, és egy olyan kérdésem lenne még, hogy választottátok ki az előadókat? Mi volt a vezérvonala a kiválasztásnak?
Először is egyrészt az eukarisztikus kongresszus fényében láttuk azt, hogy milyen olyan kulcsszereplők lehetnek, akik hatással tudnak lenni az emberekre, hívőkre. Másrészt meg maga a digitalizáció kérdéskörében jártas érintetteket, papokat, hívőket, médiában dolgozókat, vezetőket kerestünk meg, hogy ne elméleti dolog legyen ez. Természetesen az is fontos, hogy az ember elmondja a hátteret, hogyan illeszkedik ez két terület egymáshoz, hanem mutassuk meg, hogy nem csak a jelen, hanem már a múltban, közel múltban milyen tapasztalatok gyűlömlettek föl, és ez a két terület, ez kéz a kézben tud járni. Ennek megfelelően kerestük meg az előadókat, akik a gyakorlati tapasztalatokról számolnak be.
Nagyon szépen köszönöm, hogy bemutattad ezt a programot. Most még vissza kell mennünk, mert délután 2-ig, ha jól tudom, úgy lesznek az előadások, és akkor várjuk a fejleményeket, hogy a jövőben is minél többen tudjanak csatlakozni. Még azt kérlek, mondd el, hogy aki személyesen nem tudott jelen lenni ezen a programon, ő digitálisan hogy nézheti majd vissza az elhangzottakat?
Igen, most a személyes jelenlét mellett párhuzamosan megy az online közvetítés, és ezzel kapcsolatosan majd fogunk tájékoztatást adni, hogy ezen a YouTube oldalon, ahol most lehetett látni, vagy lehet látni a eseményt, hogy visszanézhető lesz, és valószínűleg ezen a linken, de majd erről majd pontosabb tájékoztatást fogunk adni.
Nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon!
A konferencia visszanézhető a Digitális Jólét Program YouTube csatornáján. Rigóné Tomka Lea riportját hallották.
Rigóné Tomka Lea önkéntesünk riportját hallhatták az Aktív Hitélet támogatása digitális eszközökkel konferenciáról. Köszönjük a figyelmet!